Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Úgy tűnik, hogy a szélsőségesség Európában úgy nagyjából a 30%-os célt éri el, és ezt kedveli, legalábbis az osztrák parlamenti választások ezt igazolják, de ugyanerre hajaznak a németországi tartományi választások. A brandenburgi esetet fogjuk ma tárgyalni, mert az maradt ki tulajdonképpen a három darab tartományi voksvadászatból, és ugyanúgy, mint a múltkor Orosz Mártával, tárgyaljuk át ennek a szavazásnak a közvetlen és vélhetően középtávú kihatásait. Köszönöm, Márta, hogy itt vagy velünk.
Jó estét, én köszönöm a meghívást.
Könnyű dolgod volt újságíróként, mert ugye ez a tartomány teljes mértékben körül öleli a főváros, tehát lényegében terepelni nem került sok időbe Potsdamig eljutni. Azért is izgalmas ez a város, mert hogy a jelenlegi szövetségi kancellárnak a lakóhelye, tehát lényegében itt, ha ő neki és pártjának nem sikerül az, amit sikerként mutatott be, az dupla leégés lett volna.
Valóban így van. Olaf Scholz szavazókörzete Potsdamban van. Ennek ellenére érdekes módon a szociáldemokrata miniszterelnöke Brandenburg tartománynak kifejezetten úgy szeretett volna kampányolni, és ezt össze is hozta, hogy Olaf Scholz szövetségi kancellár lehetőleg ne jelenjen meg bele együtt egyetlen egy kampányrendezvényen sem. Ennek egy nagyon is érthető stratégiai oka van, és pedig az, hogy nyilván mindenki ránézett azokra a számokra, azokra a közvélemény kutatásokra, hogy a németek jelenleg országszerte mennyire elégedettek, illetve elégedetlenek inkább a jelenlegi szövetségi kormánnyal, és egyben Olaf Scholz szövetségi kancellárral is, és hát a számok azért elég szomorú valóságot mutatnak, úgyhogy Dietmar Woidke, aki a szociáldemokrata miniszterelnöke Brandenburg tartománynak úgy döntött, hogy úgy megy bele ebbe a választási kampányba, hogy nem fogja azt a terhet, azokat a mínuszpontokat magával vinni, amiket a szövetségi kancellár esetleg hozna, és ez valóban össze is jött ez a számítás. Nagyon érdekes, hogy Olaf Scholz szövetségi kancellár bár jelen volt néhány kampányrendezvényen, de azért nem lehetett nem észrevenni, hogy nem Potsdamban, a brandenburgi tartományi fővárosban lépett fel, hanem kisebb falvakban, községekben, kultúrházakban lépett fel, és ott próbálta magyarázni a jelenlegi szövetségi kormánynak a politikai intézkedéseit, miközben Dietmar Woidke, a Brandenburg miniszterelnöke egy másik nagyon érdekes stratégiát választott erre a választásra. Ugye itt is az volt a legnagyobb kérdés, hogy a szélső jobboldali AfD, az Alternative für Deutschland mennyi szavazatot kap, és aki ugye a választások előtt 2-3 héttel, hónappal nézte a közvélemény kutatásokat, az látta, hogy ez bizony egy nagyon-nagyon szoros harc lesz a szociáldemokraták és a szélső jobboldali AfD között.
Sőt, az előestén 1%-os AfD előnyt is jósoltak egyes mérések.
Pontosan, tehát ugye az utolsó hetekben nagyon-nagyon úgy nézett ki, hogy itt az AfD lesz a legerősebb párt, és ezért néhány héttel a választás előtt kiállt a brandenburgi szociáldemokrata miniszterelnök, és azt mondta, hogy hogyha az ő pártja nem nyeri meg ezt a választást, és a szociáldemokraták nem tudnak több szavazatot szerezni, akkor ő lemond, feladja az egész eddigi politikai karrierét, és akkor valaki másnak kell ezt tovább csinálni. Ami érdekes módon ahhoz vezetett, ugye, hogy nagyon sok mindenki Brandenburgban, aki lehet, hogy más pártra szavazott volna, a zöldekre, vagy akár a keresztény demokratákra, vagy a baloldalra, valahogy stratégiai, vagy taktikailag úgy gondolta, hogy akkor itt értelmesebb lesz a szociáldemokratákra szavazni, azért, hogy megelőzzük, hogy az AfD legyen a legerősebb párt. Ugye ez történt több mint egy hónappal, majdnem 2 hónappal ezelőtt Türingiában, és ennek borzasztó következményei lehetnek az elkövetkezendő évekre, akár a kormánykoalíciók szempontjából, a döntéshozatal szempontjából, úgyhogy ezt a brandenburgiak megpróbálták elkerülni, és ez össze is jött. Vasárnap este, amikor ott volt a Bélis, és vártuk a szavazási eredményeket, akkor a szociáldemokratáknak óriási kő esett le a szívükről, amikor látták, hogy 1,5%-kal előzték meg az AfD-t. Na de ez a választási győzelem, és ugye utána beszéltem több pártnak a képviselőjével, illetve az ottani helyi tartományi parlamenti képviselőkkel, és hát ugye nagyon hamar kiderült, hogy ez a győzelem az AfD ellen azért nagyon-nagyon nagy áron jött, és ezt még elmondanám, hogy a kereszténydemokraták akik érdekes módon borzasztó gyenge eredményt értek el egy olyan tartományban, ahol általában olyan 15%-nál szoktak tartani, ezúttal csak kb. 12%-ot kaptak a zöldek, teljes mértékben kiestek a tartományi parlamentből. Egy olyan tartományban, ahol a főváros általában a zöldekre szavaz, a baloldal is kiesett a tartományi parlamentből. Tehát ez a nagy ár, amit megfizetett Brandenburg azért, hogy ne az AfD legyen a legerősebb párt, ez bizony azt jelentette, hogy hát a parlament végül is, a parlament összetétele az ezentúl 4 pártból fog állni, tehát annyira nem sok színű.
Ez egy 88 fős testület, ugye 5 évente választják. Vojtkének a szerepét, hogy én figyeltem a kommentárokat, tulajdonképpen hát úgy jelenik meg ez a politikus, mint aki nem csak hogy bátran lépett fel, hanem hogy az eddigi teljesítménye lényegében ez volt az impulzus, vagy talán a kulcsa annak, hogy sikerült, vagy végül is ez az eredmény született. Nem véletlenül 2013 óta miniszterelnöke a tartománynak, tehát ismeri, hogy mi van ott a saját területén. Ez egy lényegében egy nagyon összetett terület. Így, ahogy a térképre ránéz az ember, akkor azt látja, hogy tehát a Berlintől keletre egészen a lengyel határig, aztán északra, tehát végül is a főváros környékén elhelyezkedő terület, sőt, olyasmit is olvastam, hogy adminisztratív szempontból fölvetődött több ízben, hogy össze kéne vonni Berlinnel, mert hogy olcsóbb is lenne, meg hatékonyabb. De hogy ha belegondol az ember, ha itt most az AfD nyer, akkor ezt nagyon frappánsan és szimbolikusan tudta volna jelezni, hogy körbevettük Berlint.
Igen, nagyon érdekes és ellentmondásos különben ez a tartomány, hiszen már csak hogyha a szavazók szokásait, vagy szavazók tendenciáit nézzük, ugye egy olyan tendencia itt is van, mint más helyeken is, hogy a főváros teljesen másképp szavaz, mint a vidék. A főváros, amit említettem, inkább zöld, meg szociáldemokrata, a vidék inkább hajlik afele, hogy konzervatív, sőt részben szélső jobb oldalra szavazzon. Nagyon fontos téma volt ebben a kampányban ugyancsak a migráció téma, és ez mindenközben azért is ellentmondásos, mert Brandenburg a második olyan tartomány, ahol a legkevesebb bevándorló él Németország szerte. Tehát, hogy ugye tele van ilyen ellentmondásokkal.
2,5%, ha nem tévedek? Tehát a tartomány összlakosságának mindössze ilyen arányban vannak. Hát lengyelek, vietnámiak, oroszok. Orosz Márta is többek közt.
Igen, viszont én berlini lakos vagyok, és ez így teljesen, teljesen...
Te a berlini oroszokat bővíted, igen, az ottani közösséget.
Igen, én a berlini oroszokat bővítem, pontosan van belőlük. De hogy visszatérve erre, ez egy valóban nagyon ellentmondásos hely, hiszen itt is megmutatkozik, hogy mennyire könnyű választási kampányokban olyan üzeneteket közvetíteni, és olyan ígéreteket közvetíteni a választók fele, aminek minimális, vagy szinte semmilyen valóság alapja nincsen. Tehát egy olyan tartományban a migrációs témára építeni egy kampányt, és ezt elsősorban ugye az AfD használta ki, ahogy gyakorlatilag minimális a bevándorlók aránya, szinte láthatatlan ahhoz képest, hogy más tartományokban ez hogy néz ki.
Márta, mégis amit én néztem az utórezgések szintjén, volt egy ilyen információ, akkor most ezt árnyaljuk is egyben, hogy lényegében a helyi döntnökök, felelős tényezők attól tartanak, hogy ez az AfD előretörés, meg a hangulat ugye általában, hogy ez elbátortalanítja a külföldi befektetőket. Akkor most kikről van itt konkrétan szó, vagy ez csak egy mondat?
Nem, és ez egy azért nagyon fontos részlet a politikai kampányokban, mert nyilvánvalóan az itt befektető cégeknek, legyenek ezek német cégek, vagy külföldi cégek, akik idejönnek, és ezekre főleg a kelet-német régióban, de igazából az egész országban óriási nagy szükség van. Nekik viszont munkavállalókra van szükségük, és ezt már jó ideje tudjuk, évek óta tudjuk, hogy Németországban óriási munkavállaló hiány van, már csak emiatt is ez az ország rá van utalva arra, hogy bevándorlók jöjjenek ide, vállaljanak munkát. Na most ez itt befektető cégeknek kifejezetten rossz, hogyha egy olyan párt van kormányon, vagy egy olyan párt szerez egyre több szavazót, akik pontosan az ellenkezőjét szeretnék, és akik egy olyan hangulatot teremtenek, ahova viszont a külföldiek, a bevándorlók egyáltalán nem akarnak jönni. És ugye Németországnak amúgy sincsen feltétlenül egy olyan hírneve, mint például az Egyesült Államoknak, vagy más országoknak, akik nagyon-nagyon szívesen látják a bevándorlókat. Németországnak ezen a téren még nagyon-nagyon sokat kell dolgozni az imidzsén. És hogyha ehhez hozzájön az, hogy ilyen tartományokban a szavazók egyharmada egy olyan pártra szavaz, aki kifejezetten nem szeretnének külföldieket, nem szeretnék bevándorlókat, ahol kampányrendezvényeken, vagy néha csak egyszerűen szabadidős programokban is elhangzanak olyan idegenellenes szövegek, amik már a büntetőjogi kategóriába tartoznak, hát nyilván ez nem tetszik a cégeknek, akik viszont teljesen másképp gondolkodnak erről. Úgyhogy ezért tart ugye a gazdaság is ezekben a régiókban az AfD-nek az előretörésétől, hiszen azt látják, hogy ez hosszú távon, sőt középtávon se fog jót tenni a gazdaságnak.
Brandenburg amúgy is egy ritkán lakott tartomány, tehát mindössze egy 2,5 milliós lakosságról van szó ebben az egész régióban, ha lehet ezt így nevezni. Na most, ha Olaf Scholz megúszta, úgymond, pártjával együtt ezt a mostani próbát, akkor vetítsük ki egy kicsit a brandenburgi választást az egy év múlva bekövetkező országos szövetségi parlamenti választásokra, mert volt ilyen cím is a voksolással kapcsolatban, hogy hát egy tartományról szól, de egy országnak üzen tulajdonképpen. Lesz-e még egyébként tartományi választás jövő őszig, vagy most itt jön egy hosszas felkészülés a majdani nagy csatára?
Hamburgban lesznek még választások, azt hiszem, hogy ez lesz még egy nagyon fontos mérföldkő az elkövetkezendő egy évben, a szövetségi választások előtt, de gyakorlatilag a brandenburgi választások után, tehát gyakorlatilag az elmúlt hétfőtől egy kicsit mindannyian úgy érezzük, hogy most van az, amikor beindul a kampány a szövetségi választások előtt, és ugye egy olyan helyzetben, ahol a jelenlegi kormánykoalíció a liberálisokból, zöldekből és szociáldemokratákból álló kormánykoalícióban egyre inkább éleződnek az ellentétek, és ennek a kampány egyáltalán nem fog jót tenni. Ugye itt az az idő, amikor minden pártnak kell élesíteni a maga profilját, és kell a szavazói fele mutatni azt, hogy tulajdonképpen mi fontos nekik is, miért állnak ki. Na most ez azoknak a konszenzusoknak és azoknak a kompromisszumoknak, amelyekre még szükség van a szövetségi koalícióban, ennek semmiképpen nem fog jót tenni. Nagyon érdekes, amit mondasz, hogy igen, ez egy brandenburgi választás volt, de tulajdonképpen az egész országnak üzentnek, hogy mi lesz a sorsa Olaf Scholz szövetségi kancellárnak. Gondolkodtunk nagyon sokat azon, hogy vajon hogy fog ő kijönni ebből a brandenburgi választásból. És egy kicsit úgy voltunk vele azokkal, akikkel erről beszélgettem, hogy igazából csak rosszul tud belőle kijönni, hogyha volt ki elveszíti a választást, és ő meg egyáltalán nem volt ott, akkor ez nyilván az őt is fogja negatívan érinteni. Hogyha volt ki megnyeri a választást a szociáldemokratáknak azon az áron, hogy azt mondja, hogy jó, Olaf Scholz nélkül fogom ezt megnyerni, akkor is rosszul jön ki belőle, és ugye mennyire érdekes a politika nagyon sokszor és váratlan, hogy egy nappal később a szövetségi kancellár képes volt saját magának elkönyvelni ezt a győzelmet, úgyhogy gyakorlatilag a közelében se volt ennek a kampánynak, és hát érdekes módon az egész párt továbbra is egy közös frontot próbál bemutatni, és egy olyat, ahol Olaf Scholzot támogatják. Annak ellenére, hogy katasztrofálisan rosszak a közvéleménykutatások szerint a népszerűségi mutatói, és jelenleg azt hiszem, hogyha bárkit is megkérdezünk a szociáldemokratáknál négy szem közt, akkor nagyon kevesen fogják azt mondani, hogy igen, Olaf Scholzzal lehet újra választásokat nyerni. Szóval ez lesz az egyik legfontosabb kérdés a szövetségi választások előtt, meg hát nyilván jó néhány intézkedés sikerén is fogják majd mérni a szavazók azt, hogy egy év múlva kit fognak megválasztani, és itt olyan kérdésekről van szó, mint a gazdaságpolitika, a nyugdíj téma és a jövő évi költségvetés.
Vannak külpolitikai vonatkozásai is tulajdonképpen ennek a felkészülésnek. Ugye Olaf Scholz volt az, aki a nyugati vezetők közül egyértelműen és határozottan elhárította azt a lehetőséget, hogy Ukrajna az általuk szállított fegyvereket Oroszország mély zónáiban megejtett csapásokra is fölhasználja. Vajon folytatódik-e ez a visszafogottság, ez a körültekintő, úgymond keleti viszonyulás, vagy valamilyen változásra kell számítani, ugyanis a diskurzusnak az egyik része az arról is szól, hogy nem csak a bevándorlókra költik a költségvetésből a pénzt, hanem hogy hát ez a külföldi támogatás is ludas abban, hogy egyre kevésbé élnek jól a németek, mondják az AfD és társai.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, és megint nyilván összetettebb, mint amit a kampány plakátjain látunk, meg láttunk az eddigi választásokban. Nagyon érdekes volt, ez több politikai elemző megállapította, hogy az eddigi tartományi választásokat mennyire mélyen meghatározták a külpolitikai témák. És közben meg itt ugye inkább ilyen helyi témákról van szó, egy tartományi parlament nem tud külpolitikai kérdésekben dönteni, tehát nem sem a brandenburgi, sem a türingiai, sem a százszor országi parlamentek, tartományi parlamentek nem tudnak arról dönteni, hogy Németország milyen külpolitikai lépéseket tesz. Ennek ellenére azt láttuk a kampányok során, hogy az embereket ez nagyon-nagyon érdekli. Nyilván elsősorban a háború Ukrajnában, és ennek valóban több vetülete van. Egyrészt van egy történelmileg adott ellenállás azzal kapcsolatban, hogy Németország milyen fegyveres konfliktusokban vállaljon szerepet, és mennyire. Nyilván a múltból és Németország történelméből adódik, és ez egy olyan reflex, amit még nagyon-nagyon sokáig biztosan nem lehet a német társadalomból kiölni. A másik vetülete pedig nyilván az anyagi vetülete, és hát sikeresen bemesélte mondjuk ezt, mert tényleg lehet ezt így nevezni. Az AfD, illetőleg más extrémista, vagy más szélsőséges pártok is a német szavazóknak azt, hogy összefüggés van a között, hogy a kormány mennyit költ menekültekre, mennyit költ a bevándorlók integrációjára, és a között, hogy a német nyugdíjasok hogy élnek, és mennyi nyugdíj jut nekik. Na most ez egy olyan összefüggés, ami gyakorlatban alig ha létezik, teljesen más pénzek elosztásáról van itt szó, és a nyugdíjrendszer ugye nem csak Németországban, hanem Európa szerte legtöbb országban nagyon problémás. Ettől függetlenül ez egy ilyen működő narratíva, amit ugye itt is elhisznek, és ebből kifolyólag nyilván tartanak is az emberek attól, hogy még többen jöjjenek Németországba, akik az első években, amíg itt tartózkodnak, szociális segítségre van szükségük, akikre az államnak az első időben többet kell költeni, és ez vonatkozik ugyanúgy az ukrán menekültekre is. Tehát itt teljesen mindegy az, hogy ők úgy tűnik, teljesen mindegy az, hogy ők háborúból jönnek. Vannak olyan pártok, akiknek sikerül elhitetni a szavazóikkal, hogy ez a német állam tervére van.
És hogyha azt nézzük, hogy valójában az osztrák példa az már több, mint egy tartományi siker, tehát hogy ott már olyan hangokat is lehet hallani, az igaz, hogy még nagyon friss az eredményhirdetés utáni atmoszférában sok mindent mondanak politikusok, hogy akár lehet a Szabadságpárttal is kormányozni, csak éppen az elnöke ne legyen kormánytag. Szóval, hogy ezek a jelzések nem tudnak oda vezetni, hogy hirtelen felébrednek, vagy mondjam azt akár fokozatosan is, de csak felébrednek a felelős politikai tényezők, és hogy belátják azt, hogyha ez így megy tovább, akkor hát nem azt mondom, hogy lesz egy osztrák képlet, de hogy ott van, bele van kódolva ennek a lehetősége, hogy egy szövetségi szinten ellehetetlenedő, vagy egyre nehezebben működő AfD ellenes koalíciót tudnak csak összehozni.
Igen, pont most olvastam olyan politikai elemzést, hogy azt mondják szakértők, hogy gyakorlatilag erre felelsodódunk, hogy a politikai középpártjai egyre inkább fel kell készüljenek arra, hogy koalíciókat kell alakítsanak majd, és együtt kell működniük a szélsőséges pártokkal. Az, hogy ez egy év múlva a szövetségi választásokon is realitás lesz Németországban, azt én egyelőre nem gondolom. Ez azért is van, mert ugye tartományi szinten nagyon sokszor azért más elgondolások alapján szavaznak a németek, mint országszerte. Ez látszik a közvéleménykutatásokból is. Azt hiszem, hogy a választók nagy része azért, annak ellenére, hogy helyi szinten elfogadná azt, és helyi szinten, nem tudom, akár szélsőséges pártokra is szavaz, az ország ügyeit és azt, hogy ezt az országot kivezesse, és kire bízzek a választók, ott talán azért még ezeknek a szélsőséges pártoknak nincsen akkora népszerűsége. Tehát csak hogy egy példát mondjak, ugye itt az elmúlt három választásban az AfD valahol a 30% körül volt mindig. Most ez ugyanez szövetségi szinten 18-20%-nál tart jelenleg. Tehát azért akkor, amikor arról van szó, hogy milyen kancellárt szeretnénk, szövetségi vezetést szeretnénk, kik töltsék be a minisztériumi posztokat, és kik döntsenek itt nagyon fontos kérdésekben, ott azért visszafogottabban szavaznak az AfD-re. Ettől függetlenül igen, ez tartományi szinten már valóban realitás lesz, hogy a történelmi pártoknak, azoknak a pártoknak, a szociáldemokratáknak, a keresztény demokratáknak bizony most szélsőséges pártokkal kell együtt dolgozniuk, és az a nagyon nagy kérdés, hogy itt hol húzzák meg ők a saját maguk vonalait, a határvonalait, mikor van az, hogy ez már összeegyeztethetetlen a pártok alapelveivel, hogy együttműködjenek a szélsőségekkel.
Hát ilyenkor szokták mondani azt, hogy ügyek mentén dolgozunk együtt, különben meg nincs semmiféle kapcsolatunk egymással, tehát hogy minden egyes külön szavazásnál, tételnél eldöntjük, hogy akkor igen vagy nem, tehát hogy valahogy működtetni kell egy végül is demokratikusan megválasztott intézményt, azt nem hiszem, hogy a bojkott vagy a ellehetetlenítés az hosszú távon eszköz lehet, legfeljebb egy kisebb zsarolásként működik egy egyeztetés előtt, de ugyanúgy nem lehet ezt büntetlenül sokáig művelni, úgyhogy elképzelhető, hogy akkor lesz egy ilyen tényleg csak arról szóló történet, hogy valahogy a tartományt működtetni kell, és akkor azt a minimális felületet fenntartani, ahol a nagy ügyek, vagy a fontos ügyek, vagy a köznek fontos ügyekről voksolni kell, szavazni kell.
Igen, ezt nagyon találóan nevezték például Brandenburgban, ugye Brandenburgban ez valószínűleg ez fog bekövetkezni, hogy bár megnyerték a szociáldemokraták a választásokat, de nagyon úgy tűnik, hogy egy szélső baloldali, a Bündnis Zárá Wagenknecht a BSZV-vel kell majd együtt dolgozniuk, és itt hát nagyon nagyok a különbségek, úgy a külpolitikai elgondolásokat tekintve, mint azt, hogy tartományi szinten mit szeretne elérni a párt, és pontosan ezért gyakorlatilag ezt az egészet egy ilyen kísérletnek nevezik már kezdettől fogva. Már csak azért is kísérlet, mert ugye itt olyan új pártokról van szó, és talán az ARD már nem tartozik hozzá, de a Bündnis Zárá Wagenknecht abszolút igen, ahol még azt se lehet tudni, hogy kik azok a személyek, és kik azok a választott képviselők, akik majd gyakorlatilag a tartományi parlamentben kormányra kerülnek.
Beszéltünk ugye szélső jobb előretörésről osztrák és német példák okán, de az előbb említetted a szélső balt. Van ilyen dinamika ebben a német belpolitikai mozgásban, hogy amint szélső jobb megerősödik előretör, óhatatlanul egyfajta ellensúlyként a szélső bal is láthatóbbá válik, és pregnánsabb szereplőként lép fel. Tehát, hogy lehet ezt így tételként megfogalmazni, hogy egyik a másikát kölcsönösen generálja és gerjeszti.
Én inkább azt látom, hogy ez a párt most gyakorlatilag annak a jelenségnek a szüleménye, mint aminek 10-10 akárhány évvel ezelőtt az AfD születése is volt. Olyan szavazókról beszélünk, akik elégedetlenek a kormánykoalícióval, régóta elégedetlenek a régi pártok, a zöldek, a baloldal, a szociáldemokraták, a kereszténydemokraták teljesítményével, akik lehet, hogy nem szeretnének kifejezetten ebbe a szélső jobboldali sorba beállni, és gyakorlatilag mint egyfajta tiltakozás választanak egy olyan pártot, ami még csak egy éves sem, és amiről igazából nem nagyon sokat lehet tudni. Azt lehet tudni, hogy külpolitikai szempontból nagyon is baloldali, akár szélső baloldali nézeteket képvisel, ugyanakkor nagyon hasonlóak a nézetei a migrációs kérdéseket érintően akár csak az AfD-nek, tehát úgy szokták őket nevezni, hogy ők egyfajta ilyen black box, vagy egyfajta ilyen csodabogár, amiről még igazából senki nem tudja, hogy ez mit jelent majd. Tehát lesz-e belőlük egy olyan koalíciós partner és egy olyan szereplő a politikai palettán, akikkel el lehet érni politikai konszenzusokat a társadalom és a választók érdekében, vagy ez is egy újabb olyan párt lesz, ami gyakorlatilag mindenféle konszenzust fog akadályoztatni, csak azért, hogy ezt a hangulatot ugye életben tarts a választóik körében, hogy ez egy tiltakozásra épülő párt. És ez az AfD-nek ugye évek óta nagyon-nagyon jól működik, mindenféle témában azt a pozíciót elfoglalni, ami homlokegyenest ellentétes a kormánykoalícióval, és mindig azt tudni mondani a választóinak, hogy mi pedig ezt másképp akarjuk csinálni, mi pedig ezt másképp fogjuk csinálni, hogyha minket megválasztotok. Aztán, hogy emögött mekkora kompetencia rejlik, az gyakorlatilag nem evidens. Ugyanezt ülte ezt a szélső jobboldali pártot is. Nem gondolom, hogy feltétlenül ugye a szélső jobb előretörése láthatóan ahhoz vezet, hogy más pártok megerősödnének, demokratikus pártok megerősödnének, sőt, ezen a ponton ponton ugye azt látjuk például a zöldeknél, hogy elég nagy párton belüli válság van. Nemrég mondott le a pártvezetés, miután ennyire rossz eredményeket értek el Brandenburgban. Tehát nincsen egy ilyen feltétlen megerősödése a másik oldalnak.
Hát valószínű ki kell majd találják magukat a zöldek újra. Erre volt példa és még lesz is, mert azért magyarországi helyzetet tekintve ott is valahol elakadt ez a zöld szín. Halovány zöldbe váltott, de hogy akkor ez a jövő őszig tartó hát kohabitálás, vagy valamiféle hatalomba való beemelés, vagy megtűrés ugye tartományi szinten, szerinted elegendő próbatétel lesz arra vonatkozóan, hogy akkor immár döntési pozícióba juttatott AfD politikusok hát bizonyíthatják a rátermettségüket, avagy. Tehát, hogy lehet egy ilyen végkifejlete is a folyamatnak, hogy a népek egyszerűen rájönnek, hogy rendben, hát megszavaztuk, de itt van egy év eltelt, és semmi különbség.
Ez egy nagyon érdekes kérdés, és ez ugye azt jelenteni, hogy ha abból indulnánk ki, hogy ez egy nagyon jó próba lesz, és itt majd legalább tartományi szinten meg lehet nézni, hogy mit tud ez a párt, és gyakorlatilag mennyire lehet rájuk számítani. Ez ugye azt jelenteni, hogy olyan választókkal állunk szemben, akik igenis a tartalomért szavazták meg őket, igenis a pártprogram miatt szavazták meg őket, és nem csak simán azért, mert az úgynevezett establishment, vagy a hatalmon levő pártok ellen akartak szavazni. Hogyha ez valóban így van, és hogyha az emberek valóban számon kérik tőlük azt, hogy mit valósítottak meg, akkor ez lehet, hogy valamilyen szinten majd ahhoz fog vezetni, hogy kiderül, hogy ennek a pártnak a soraiban rengeteg valóban inkompetens, politikailag inkompetens ember van, rengeteg kompromitált ember van, akinek semmi keresni valója nincsen ilyen pozíció. Hogyha viszont nem ez történik, akkor visszatérhetünk ugye megint ehhez a kérdéshez, hogy hogy működnek olyan politikai kampányok manapság, hogy a tartalmaknak vagy az üzeneteknek nincs nagyon-nagyon sok köze a realitáshoz, és hogy mennyire fontos az, hogy a szavazókkal megértetni tulajdonképpen, hogy mik a tények, és melyek azok a kampányígéretek, amelyeknek nem szabad, vagy nem lehet bedőlni. Most a másik pont, a másik fontos tényező ebben az egészben az, hogy ugye annak ellenére, hogy az AfD itt ebben a három tartományban valóban tarolt, és azért átlagban a szavazók egyharmada tartományonként az AfD-re szavazott. Ennek ellenére egyik tartományban sem lesznek, legalábbis a jelenlegi állás szerint egyik tartományban sem lesznek kormányon. Tehát gyakorlatilag abban a hálás ellenzéki pozícióban fognak maradni, ahol sokkal könnyebb azt a destruktív politikát folytatni, amit eddig tettek, és ahol továbbra sem lehet megmérettetni magukat az alapján, hogy mit tud elérni, és mit nem. És inkább valószínűleg ez lesz, hiszen ugye a nagy pártok közül, tehát a kereszténydemokraták is kizárták azt, hogy az AfD-vel együtt dolgozzanak, a szociáldemokraták is kizárták ezt az opciót, tehát megmaradnak az ellenzékben, és pontosan ezért azt hiszem, hogy az a pillanat, amikor kiderül az, hogy ez a párt valóban mire képes, hogyha kormányon van, ez egyelőre egyhamar nem fog eljönni. Talán nem is olyan nagyon nagy baj, hiszen vannak részben olyan ötletek és kampánypontok, amelyek a németországi történelem nagyon-nagyon sötét idejére emlékeztetnek, úgyhogy nagy része a németeknek szerintem most azért örül, hogy ez a párt ellenzékben marad a tartományi szinten is.
Persze ez nem fogja fölmenteni a jelenlegi kormánykoalíciót a belső, hát nem mondom, hogy reformok, de legalább megújulási kísérletek alól. Egérutat nyert a kancellár, olvastam a egyik kommentárnak a címét. Ki tudja-e használni Olaf Scholz ezt az időszakot arra, hogy vagy saját magát újra kitalálja, vagy párton belül, ha egy kicsit lecsendesednek a... éppen a brandenburgi utórezgések, akkor komolyan gondolkozzanak azon, hogy itt egy más arc kéne, mert ugyan beszéltünk mi most ideológiákról, meg lózungokról, meg hangulatkeltésről, de azért a személyes karizmatikus politikusi jelenlét, mint ahogy a Wojtke esete is mutatja, azért elengedhetetlen egy ilyen koktélhoz. Tehát lehet itt tradíció, lehet itt fegyelmezett és jól kiépített pártrendszer, lehet itt bármilyen egyéb politikai reflex a társadalomba jól beágyazódva, de ha ezt nem jeleníti meg valaki markánsan, akkor úgy járunk, mint a Wilders, a Meloni, a Le Pen esetében, hogy van egy karakteres figura, aki hosszú távon, kitartóan, de rész sikereket tud szerezni egy politikai erőnek, amely hát nem feltétlenül a demokrácia híve.
És pontosan ennek minden, ez az összes ilyen tulajdonságnak, amit te most elsoroltál, annak pontosan az ellenkezője a jelenlegi szövetségi kancellár Olaf Scholz. Ezért merült fel a párton belül annak a lehetősége, hogy a jelenlegi védelmi miniszter Boris Pistorius kellene jelölni kancellárnak, és talán bele nagyobb eséllyel jönnek majd a szociáldemokraták választásokat.
Egyébként Márta, ez nem is lenne újdonság, tehát trendben vagyunk. Nálunk egy volt hadügyminiszter akar államfő lenni, a cseheknél az is lett, ugye? Tehát, hogy valahol most a katonasság környéki, most von der Leyent nem is mondom, mert ő is ugye a hadügy éléről került az unió élére. Tehát, hogy van most egy divatja, vagy konjunktúrája inkább annak, hogy az ilyen nagy erő minisztériumok éléről lehet ország élére lépni.
Igen, azt hiszem, hogy a konjunktúra erre jó szó, és ezt a konjunktúrát nyilván az Ukrajnában zajló háború egyrészt, másrészt pedig a gázai konfliktusnak a kiéleződése is adja. Valóban évek óta nem volt Németországban ennyire központi szerepe annak, hogy mi történik a Védelmi Minisztériumban, hogyan szervezik újra itt a katonaságot, a hadsereget, stb. És pontosan ezért is került szóba az, hogy a Védelmi Miniszter egy sokkal ideálisabb kancellár jelölt lenne, akik Olaf Scholzot kritizálják, többek között amiatt kritizálják, hogy nagyon-nagyon kevés időt szán arra, és nagyon-nagyon kevéssé érzi annak a szükségességét, hogy elmagyarázza, hogy mi történik tulajdonképpen ebben a kormánykoalícióban, hogy milyen döntéseket miért hoz. Nagyon sokan úgy élik meg őt, hogy ő nem az a fajta politikus, aki jól tud kommunikálni az emberekkel, aki jól tud kommunikálni a választókkal, és hát nyilván ő nem is egy ilyen karizmatikus személyiség, akinek rengeteg rajongója lenne, sokkal inkább egy hidegebb, egy kimértebb ember, és az a kérdés, hogy lehet-e ezzel olyan időkben választásokat nyerni, ahol egyre fontosabb annak a személye, egyre fontosabb a jelöltnek a személye, ugye ezt látjuk most Amerikában is, meg nagyon sok más országban is, ugye ez egyre fontosabb a végén, és a végén az emberek egy szimpátia alapján, vagy inkább egy karizmatikus személyiségre szavaznak, mint egy ilyen visszafogottabb, kimértebb jelöltre. De itt ugye van két olyan pont is a következő évben a szövetségi kormány számára, ahol Olaf Scholznak igenis helyt kell állni, az egyik ez a nyugdíj kérdés, most próbálnak megszavazni egy olyan nyugdíjcsomagot Németországban, ami garantálná azt a németek számára az elkövetkezendő években, hogy ugye a nyugdíj az az átlag jövedelem legalább 48%-a, tehát ennyi nyugdíjat próbálnak garantálni a németeknek, ahol ugye drasztikusan csökkennek itt is a nyugdíjak. Na most ez az egyik dolog, ami mellett kiállnak a szociáldemokraták és Olaf Scholz, és hogyha neki ezt sikerül átvinni ezen a kormánykoalíción, akkor ezzel tud nagyon jó pontokat szerezni. A másik fontos kérdés ugye az autóiparnak, a német autóiparnak a kérdése. Itt a gazdasági hangulat azért egyre lesújtóbb, főleg az autóiparban egyre kevesebb a megrendelés, a Volkswagennél már arról is beszélnek, hogy több ezer állást kell, több ezer munkahelyet kell leépíteniük, és ugye itt nagyon ketyeg az óra, és ezzel a témával is kell kezdeni valamit a kormánykoalíciónak, és ez lenne egy másik lehetőség Olaf Scholz számára, vagy akár a zöld gazdasági miniszter számára, hogy itt olyan intézkedéseket hozzanak meg, ami meggyőzi a szavazókat arról, hogy ők kormányon maradhatnak. És hát ugye tudjuk, hogy ez az autóipar téma, meg az autó téma mennyire fontos, nem csak a német iparnak, hanem a német identitásnak, az egész német társadalomnak, és egy kicsit azt lehet érezni, hogy akkor, amikor az autóiparnak az olyan nagy cégeknek, mint a Volkswagen, a BMW, a Mercedes nem megy jól, és amikor ők szinte azon a ponton tartanak, hogy itt segélykiáltások elhangozzanak a kormány fele, akkor bizony azért ezt a gazdaság is nagyon-nagyon megérzi, és nyilván itt olyan válaszokat várnak a szövetségi kormánytól, ami ezt helyrehozza, és ami az egész gazdasági hangulatot, az egész gazdasági kilátást helyrehozza. Úgyhogy ezért tudnának pontokat szerezni a szociáldemokraták, hogy ez majd Olaf Scholznak sikerül-e, vagy nem, és hogy mennyire hatékonyan sikerül, ez következő évben kiderül.
Azért mégiscsak jó, hogy valaki pénzügyminiszter volt, van esélye rá. Én nem azt mondom, hogy egy bianco csekket állítsunk ki, főleg, hogy ugye még van jócskán ideje bizonyítani. Orosz Márta, köszönöm, hogy itt voltál velünk, és hát ha nem történik valami rettenet, nagy gubanc, ugye azért föl kell készülni, hogy jönnek a téli ünnepek, és ilyenkor van készültség Európa szerte. Nem akarok itt most huhogni, mert nem az a célom, de hogy azért a nagyvárosokban néha szoktak váratlan és kellemetlenül váratlan események megjelenni évvége tájékán. Még csak annyit tisztázunk, hogy pillanatnyilag a költségvetés elfogadása hol tart? A jó, precíz németek már bespájzolták maguknak a büdzsét, vagy még vannak vitatott sarokszámok?
Hát, hogyha azt mondom, hogy egy 12 milliárd euró hiányzik a jövő évi költségvetésből, akkor azt hiszem, hogy ez elég egyértelműen összefoglalja azt, hogy mekkora vita van a 2025-ös költségvetés körül, és hát azt mondják politikai elemzők, hogy ez az a téma, ami valóban ahhoz vezethet akár, hogy itt nem születik kompromisszum, és itt nem születik egy konszenzus alapuló megoldás, hogy felbomolhat a következő évben ez a három pártból álló kormánykoalíció. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez az egyik téma, amit mindenképpen érdemes követni, és hát valóban itt egy nagyon érdekes évnek nézünk elébe a szövetségi választások előtt, hiszen eddig ugye több nagy európai országhoz képest azért itt a választók másfajta tendenciát mutattak, legalábbis szövetségi szinten, és ugye Németország másként, mint például az olaszok, vagy a hollandok, vagy akár a franciák is azért szövetségi szinten nem elsősorban a szélsőséges pártokra szavaztak, de hát ez még bármikor megfordulhat, és itt egy év nagyon-nagyon sok idő, és akár egy olyan vita is, mint a költségvetési vita, vagy az, hogy mit kezdünk a gazdaságpolitikával, hogyan jövünk ki ebből a technikai recesszióból, ami jelenleg van, mit kezdünk a migrációs kérdésekkel. Itt még gyakorlatilag bármi megtörténhet a következő évben, és lehet, hogy akár itt is elfordítja azt a tendenciát, azt az irányt, hogy a választók nem lesznek annyira visszafogottabbak, ami a szélsőségeket illeti.
Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, és Berlinből bejelentkeztél. Legalább tudjuk, hogy nyugaton is mi történik, mert keletre azért egészen gyakran odafigyelünk, arra kényszerülünk, így maradunk egy kicsit egyensúlyban itt Kolozsváron, nem azt mondom, hogy valahol középen, de legalább félúton. Köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Én köszönöm.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.